Bakó László atya nagybőti elmélkedését hallják, mely a leheltéri Árpádházi Szent Margit templomban hangzott el 2020. februárjában.
Az Úr legyen veletek,
és a felekedben.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Oda lépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus ezt felelte. Írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik. Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt, ha Isten fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van, angyalainak megparancsolta, a tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat. Jézus ezt válaszolta. De az is írva van, ne kísértsd uradat, Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát, és azok gazdagságát. Azután így szólt. Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ekkor Jézus azt mondta neki, takarodj, sátán, mert írva van, uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Erre otthagyta őt a sátán, és íme angyalok jöttek, és szolgáltak neki.
Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Krisztusban, kedves testvérek, elérkeztünk a tridúmunk utolsó napjához. Hogyha így beszélek, hallják, amit mondok? Akkor marad ez a hangerő, igyekszem maradni ennél. Ugyanúgy, mint eddig, folytatni fogjuk az izajási szövegnek az értelmezését, és most a harmadik éneket fogjuk még egyszer röviden újraolvasni együtt, és azon fogunk picit együtt elmélkedni. Bevezetőként talán ehhez az énekhez, sokszor érezzük, amikor dolgozunk egy cél érdekében, hogy valahogy ellenségeket szerzünk magunknak. Elhatározzuk magunkat, hogy mi ezt vagy azt meg akarjuk valósítani, de azt veszük észre, hogy sokan nem támogatnak minket ebben. Úgy kicsit ennek az éneknek, amit az első olvasmányban hallottunk, valamiképpen ez az alaphangulata. Az Úr szenvedő szolgája nagy-nagy ellentétbe és nagy-nagy ellenségeskedésbe ütközik. Azt hiszem, mindannyian ismerjük ezt már. Én talán iskolában is sokszor, vagy bármilyen kis közösségben megvalósul az, hogy egyiket úgy könnyen ki tudjuk magunk közül valahogy úgy pécézni, vagy hogy őt akkor félretesszük. Kicsit ez a hangulata ennek az éneknek. Az Úristen megadta nekem a tanítványok nyelvét, ezt olvastuk, hogy támogatni tudjam szóval a fáradtakat. Fölébreszti reggel fölébreszti fülemet, hogy hallgassam, mint a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet. Kedves testvérek, már tegnap beszéltünk a nyelvről, ott azt mondta a szolga, hogy olyan éles a nyelve, mint a kard, csak azt mondja, amit kell, pont oda szúr vele, ahova kell. Azt mondja, hogy megkapta a szolga, megkapta a tanítványok nyelvét. Ismét valamiképpen a beszédnek a lényegét húzza alá. Ismét a beszédről van szó. Hogy támogatni tudjam a fáradtakat. Azért kaptam meg a tanítványok nyelvét, nem azért, hogy csak beszéljek, hanem hogy az embereket támogassam a beszédemmel. Kedves testvérek, érdemes ez alapján is újra és újra megvizsgálni a saját beszédünket. Miről beszélünk? Ha valaki megkérdez valamit, tőlem mit válaszolok neki? Mi van a válaszomban? Minden egyes szó mögött van egy üzenet. Minden egyes mondat mögött, minden egyes válaszban van egy mögöttes üzenet. Én mit mondok a válaszommal? Van egy család ismerősöm, ő mindig kritizál. És mindig úgy kritizál, hogy azt mondja, hogy ezt vagy azt nem csinálod jól, de nem akarok beleszólni, én csak mondom. Mindig úgy felidegesíti a házastársát vele, hogy azt mondja, hogy te kritizálsz, hiába mondod, hogy nem kritizálsz, és hogy te csak mondod, te folyton kritizálsz engem. Észre se veszük, és ő sem veszi észre, ez az ismerősöm, hogy igazából minden második szavával kritizálja a házastársát, pedig ő csak mondja. Ő nem akar semmi rosszat, csak mondja. Kedves testvérek, érdemes azt hiszem így belemenni a nagybőjtbe, hogy jól megvizsgáljuk a beszédünket. Érdemes így tovább imádkozni a nagybőjtben, hogy Istenem, ad nekem azt a nyelvet, amiért a tanítványok is imádkoztak, vagy amiért az Úr szenvedő szolgája imádkozott. Legyen éles, mint a kard, és legyen ez a tanítványok nyelve. Hallottuk a szövegben, azt mondja Izajás, reggel fölébreszti fülemet, hogy hallgassam, mint a tanítványok. Az Úristen megnyitotta a fülemet. Tudják meg, kedves testvérek, hogy a kispapi éveim alatt a szemináriumban, amíg papnak készültem, azt hiszem ez volt az egyik legnagyobb tapasztalatom és tapasztalásom, hogy a lelkivezetőm, akivel havonta egy órát beszéltünk rólam, igazából alig beszélt. Leült, te ott áll, és mindig mondta, hogy meséljek. És először borzasztóan idegesített meg, mert ennek nincs valami véleménye, nem tud valamit hozzáfűzni ahhoz, amit én mondok. Tőle tanultam meg, hogy mennyire fontos az, hogy hallgassam meg a másikat. Ne próbáljam rögtön én valahogy befödni az ő problémáját az én gondolatommal, vagy az én gyönyörű, nagyon illuminis, vagy nagyon jó probléma megoldásommal, hanem legyen türelmem a másikra. Szoktuk is mondani magyarul, hogy sok beszéd szegénység. Nem kell félni, kedves testvérek, a csendtől. Nem kell félni semmilyen kapcsolatban. Nem kell mindig beszélni, hanem néha csend, a csendben is van valami szépség. Fontos, épp a Laci atyával beszélgettünk, ma hosszabb időt tudtunk kicsit együtt tölteni, és ő is éppen arról beszélt, hogy milyen fontos néha, havi egyszer legalább, hogy az ember egy olyan napot töltsön el, vagy legalább olyan hosszabb órákat, amikor kicsit nem beszélget. Amikor valahogy úgy rezonálnak éppen úgy a gondolatok az agyában, és képes valahogy a lélek utólélni az embert. Talán még fontosabb, még egyszer aláhúzom a kapcsolatokban. Merjük néha a másikat meghallgatni, és nem is kell talán mindig véleményt mondani. Elég csak meghallgatni. Aztán jön egy nehezebb rész az izajási szövegben. Hátamat oda tartottam az ütlegelőknek, és orcámat a tépdesőknek. Arcomat nem rejtettem el, a gyalázás és a köpködés elől. Kedves testvérek, ezt mondtam az elmélkedés elején, hogy valahogy ez az alaphangulat ennek a szövegnek, ennek az éneknek, hogy az Úr szenvedő szolgája ellenségekbe, rossz akarú emberekbe botlik, és valahogy nem tud tőlük szabadulni. Valahogy ebben a szövegben a teljes megalázás benne van. Oda tartja az arcát, megtépdesik a szakállát, meggyalázzák, leköpködik. Az ókorban a szakáll valahogy a méltóságnak a jele volt. Az a férfi, aki szakállat hordott, az egy olyan bölcsember volt, hogyha azt megtépdesték, valahogy az egész embert tépdesték meg. Mikor azt mondja Izajás, hogy megtépdesték a szakállamat, akkor éppen erről beszél, hogy az egész emberségét megtépdesték, meggyalázták. Azt hiszem, nagy bennünk a kísértés, hogy ilyenkor annak az embernek érezzük magunkat, éppen a szolgának, akit ugyanúgy meggyaláznak, és ugyanúgy talán leköbdösnek, de érdemes egy kicsit a másik oldalra is állni. Nézzük meg, hogy vajon néha úgy valahogy titokban nem vagyunk mi is ilyenek, hogy egy-egy embert úgy meggyalázunk, akár a háta mögött leköbdössük, kiszóljuk, hogy nézd meg, hogy ő milyen, ő hogy éli az életét. Valahogy érdekes, Jézustól ezt nem látjuk. Ő akár milyen bűnösen is találkozott, soha nem állított a pellengérre, vagy nem tette a közösség közén, ahogy most őt lehet gyalázni. Ő az, aki meg tudjuk mutatni, hogy mi mennyivel jobbak vagyunk. Valahogy hajlamosak a mi katolikus közösségeink is arra, hogy megmutassuk, hogy mi nem vagyunk azért olyanok, mint ők, hanem azért csak is egy kicsivel jobbak vagyunk. És néha még azt hiszük, hogy ezt viccelődéssel, jó indulatból tudjuk tenni. Nem nehéz felismerni, kedves testvérek, ebben valamiképpen Krisztus szenvedését is. Tegnap éppen végigjártuk a keresztutat, aki emlékszik, azért a keresztutnak a lényeges állomása, a legtöbb állomása éppen mindenről szólt. Ha éppen ilyent is szenvednék el, éppen ez történik velem, azért mindig legyen valahol ott hátul a fejemben, hogy én, nekem egy olyan Istenem van, aki ebben is példát tudott nekem mutatni, aki ezt is kiállta, és aki ebben is mellettem áll. Ahogy olvastam, kedves testvérek, ezt a szöveget, ahogy a szolga így valahogy így majdnem belebukik ebbe, a rossz indulatú emberekkel találkozik, úgy ez a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy milyen fontos ezt tematizálni, milyen fontos ezt kimondani, hogy mi a jó, és mi a rossz. Gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy nem mondjuk ki. Gyakran hajlamosak vagyunk egy kicsit összemosni, egy kicsit összekeverni a dolgokat, és nem ilyen vízválasztónak lenni, még a saját életünkkel kapcsolatban sem. Pedig azt hiszem, ez egy nagyon lényeges tulajdonság. Azt én eddig úgy látom, hogy 30 évesen, hogy ezt mindig tanulni kell, minden nap újra kell kezdeni, minden héten, gondolom minden évben, mi volt jó, és mi volt rossz eddig az életemben. Szent Ignác is beszél erről, Loyolai Szent Ignác, úgy nevezi a lelki gyakorlatokban, hogy a lelkek megkülönböztetése. Nézni, mi az, ami a lelkemet jóra indítja, és mi az, ami rosszra indítja a lelkemet. A szolgának a küldetése, az izajási szolgának, és rajta keresztül igazából minden kereszténynek a szolgálata, azért ebben is ki kell, hogy merüljön, fölismerni, hogy mi a jó és mi a rossz. A szolga oda megy olyan emberek közé, ahova a rossz már be van ágyazódva, ahonnan valahogy ki kell gyomlálni a rosszat. És pont oda, ahol már nem is nagyon akarunk szabadulni a rossztól, hogy azt mondjuk, hogy már jól van ez így. Így leéljük még azt a néhány évet, ami előttünk van. Néha talán ez a legnagyobb veszély, amikor már valóban föl sem ismerjük, hogy mi a jó és mi a rossz az életünkben. Amikor már szabadulni sem akarunk tőle. Ezt néha úgy érzem, mintha ilyen igazából fal, egy falat képez két ember között. Nem is lehet akkor igazából már őszintén beszélni. Nem lehet elmondani a másiknak, hogy bocsáss meg, de én úgy látom, hogy ez így nem a legjobb a te életedben. Sőt, én sem vagyok már arra nyitott akkor, hogy elfogadjam valakitől, hogy te bocsáss meg, én úgy látom, hogy ez az irány azért ez rossz, rosszra fog vinni. Ugye ez eszembe jut az első szöveg, amit két nappal ezelőtt csütörtökön olvastunk. Azt mondja Izajás, hogy fölnyitni a vakok szemét, hogy kiszabadítani a foglyokat. Talán éppen ezt a fajta falat kell lerombolni, amikor az ember már vak és nem látja, hogy mit kéne válasszon. Képzeljék el, hogy azt hiszem olyan 2 évvel ezelőtt, már bőven pap voltam, tartottunk egy osztálytalálkozót az általános iskolás osztálytársaimmal, alig jöttünk össze 4-5-en, és beszélgettünk. Azóta igazából nem nagyon találkoztunk, azóta majdnem 20 év eltelt már, és ahogy én is beszélgettem a papságomról, ők is meséltek az életükről, és az egyik volt osztálytársaim azt mondja, hogy hát ő igazából neki nem gond, hogyha néha-néha elszív egy-egy füves cigit. És kérdeztem tőle, hogy ez neked rendben van, hogy nem tartod ezt a rosszat, vagy nem érzed benne a veszélyt. És mondta, nem, hát ez teljesen normális az ő közösségében, ez rendben. Valahogy ilyennek érzem azt, amikor már föl sem ismerjük, hogy mi a jó és mi a rossz. Egyszerűen már annyira hozzátartozik az életünkhöz, hogy természetesnek vesszük. Vagy éppen a múltkor, mindegy, hogy hol beszélgettem egy fiatal házas párból, éppen a férfivel, jött a templomba, és ott beszélgettük, éreztem, hogy hogy van, minden rendben van, azt mondja, nagyon jó a házassága, van egy kislányuk, csak igen, mondtam, tényleg semmi gond, azt mondja, semmi gond, csak éppen van egy házasságon kívüli kapcsolata. És ezt úgy mondta el, mint hogy ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, mit az hozzátartozna az élethez. És talán, kedves testvérek, a mi életünkben is van egy-két olyan dolog, amit már úgy érzünk, hogy ez nem gond, ez meg sem kell gyónni, erről beszélgetni sem kell. Amikor Izajás így valahogy fölismeri ezt a rosszat, akkor talán erre taníthat minket is, hogy nézzünk kicsit saját magunkba. Mi a jó, és mi a rossz. Kedves testvérek, most már csak egy gondolatot emelek ki, így végezetül. Isten az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. 2 alapgondolat. Isten az Úr megsegít, tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Kedves testvérek, hogyha néha arra gondolunk, hogy egyedül vagyunk a saját kis harcunkban, éppen az életünkben azt a harcot, amit éppen ma, holnap vagy az idén kell majd megvívjunk, azért jusson eszünkbe minduntalan, hogy az Úr megsegít engem. Az Úr mellettem áll. Nem vagyok egyedül ebben. Folyton küld jeleket, folyton küld embereket, akik szívesen mellettem állnak, akik segíteni fognak. Éppen hogyha talán a munkahelyem változik, éppen olyan dolog történik a családomban, amit azt gondolom, hogy megoldhatatlan, az Úristen meg fog segíteni. Érdemes ezt imában is néha ismételgetni. És azt mondja, ezt nagyon, nagyon szeretem. Tudom, nem kell szégyenkeznem. Kedves testvérek, vajon mi hányszor vagyunk így, hogy szégyenkezünk egy kicsit az életünk miatt. És nem a bűneink miatt, azért természetes, hogy szégyenkezünk, de talán néha még a vallásosságunk miatt is. Nem feltétlenül akarjuk ezt mi vállalni mindenképp. Vajon fiatalok hányszor szégyellik a vallásosságukat, hányszor nem beszélnek róla iskolában, egyetemen, hányszor hallgatunk róla. És egy saját példát is elmondhatok még így a végén. Egyszer én magam vettem észre magamon, hogy a püspökségen az irodában szívesen hordok ilyen papi inget, papi kollárét, viszont utána tudtam, hogyha éppen még délelőtt valamit el kellett intéznem a városban, akkor egy normális civil inget vettem. Ez is annak a jele, hogy valamiképpen az ember azért nem akar konfrontálódni. Nem akarja, hogy kérdést tegyenek fel. Kedves testvérek, az emlékezés befejezéseként csak még megismétlem azt, nem vagyok egyedül. Az Úristen megsegít engem. Bármi nehézség is legyen az életemben, jusson eszünkbe néha az Úr szenvedő szolgája, aki nehéz harcot vív, azt mutatja, hogy nehéz arcot vív, viszont tudja, hogy az Úr mellette van, és mindig meg fogja segíteni.
Bakó László atya nagybőjti elmélkedését hallották, mely a leheltéri Árpádházi Szent Margit templomban hangzott el 2020. februárjában.